die Wartversion. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját. Isten tegye gazdagon megáldottá ezt a mostani együttlétünket. Isten tiszteletünk kezdetén a 276. számú énekünket énekeljük. A 276. számú énekünket keressük ki, melynek egyetlen verszaka így kezdődik: Alleluja, dicsérjétek Istenfélő keresztjének. Meg Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Bírák könyve 6. fejezetének 1-től 16-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Bírák könyvéből, a 6. fejezetből, az első 16 verset hallgassuk meg. Gonoszul cselekedtek Izrael fiai az Úr szeme előtt, ezért Midián kezébe adta őket 7 esztendeig. Midián keze súlyosan nehezedett Izraelre. Midiántól való félelmükben készítették maguknak Izrael fiai azokat a barlangokat, rejtek helyeket és erősségeket, amelyek a hegységekben vannak. Mert ha vetett Izrael, mindjárt ott termettek a midianiták, az amálekiek és Kelet fiai, és rájuk törtek. Táborba szálltak ellenük, és pusztították földjük termését, egészen a Gázába vivő útig, és nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, ökröt vagy szamarat sem. Mert jószágaikkal és hátraikkal vonultak föl, csapatosan jöttek, mint a sáskák. Maguknak és tevéiknek száma sem volt, és ellepték a földet, hogy elpusztítsák. Mikor azért igen megnyomorodott Izrael a midianiták miatt, az Úrhoz kiáltottak Izrael fiai. Mikor pedig Midián miatt Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak, prófétát küldött az Úr Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik: így szól az Úr Izrael Istene. Én vezettelek ki titeket Egyiptomból, és én hoztalak ki titeket a szolgaság házából. Én mentettelek meg benneteket az egyiptomiak kezéből, és minden nyomorgatók kezéből, kiűztem őket előletek, és nektek adtam földjüket. És ezt mondtam nektek: én az Úr vagyok, a ti Istenetek, ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de ti nem hallgattatok szavamra. Azután eljött az Úr angyala, és leült a töltfa alatt, amely Orfában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Jóásé volt. Fia Gedeon éppen búzát csépelt a fajtában, hogy megmentse a midianiták elől. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és ezt mondta, az Úr veled, erős férfiú. Gedeon azonban így felelt neki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol van mindaz a csoda, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor ezt mondták, nem az Úr hozott neki minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és a midianiták kezébe adott. Ekkor az Úr hozzáfordult, és azt mondta, menj el, és a te erőddel szabadíts meg Izraelt Midian markából. Én küldelek téged. Erre azt mondta Gedeon, kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Íme az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, én veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egy ember volna. Az Úr így válaszolt neki, én veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egy ember volna. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 348. számú énekünknek a mind az öt verszaka eléneklésével. A 348. számú énekünknek mind az öt verszakát énekeljük. Az első verszaka így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Erős király.
Megköszönjük neked, Istenünk, hogy ezen a vasárnap reggelen eljöhettünk a te házadba. Köszönjük, hogy ott él szívünkben az irántad való vágyakozás és szomjúság. Érezzük, hogy te tudsz bennünket egyedül megelégíteni. Minden más csak pótlék, és nem adhat tartós és maradandó belső békességet, tartalmat a mi életünknek, örömöt és reménységet. Köszönjük neked, Istenünk, hogy szeretsz bennünket. Annyiszor vétkeztünk ellened az elmúlt hét eseményeiben, történéseiben is. Hányszor halkult el az imádság a mi ajkunkon, hány olyan tervünk volt, amelyet nélküled szőttünk, hány olyan utunk, amelyen nélküled akartunk járni és boldogulni. Hányszor bántottuk meg embertársainkat, és ahelyett, hogy hitből fakadó világosság és szeretetet sugárzott volna belőlünk, voltunk pusztán magunknak valók, önzőek, voltunk olyan emberek, akiken nem látszott a te munkád és a te erőd. Bocsáss meg ezt nekünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban ma is kész vagy bennünket bukásainkból felemelni, belül lélekben megtisztítani, és új erőt adni az engedelmesebb, a teljesebb életben. Köszönjük neked, Istenünk, hogy elédbe hozhatjuk most minden próbatételét és fájdalmát a mi életünknek. Vannak olyanok, akik friss, gyászért, vannak olyanok, akiknek a szívükben ott az üresség, ott van a megfosztottságnak a keserűsége. Hadd lássák meg mindannyian benned, Jézusban, az, hogy ezekben a veszteségekben is túl tudsz mutatni. Add számunkra megmaradást, adott számunkra azt, hogy beléd kapaszkodhatunk, és tőled nyerhetünk vigasztalást. Köszönjük, ha örömeinket is eléd hozhatjuk, ha valami sikerült, ha valakinek kezét most megfoghatjuk, ha valamit elértünk, ha valami olyan esemény ért bennünket, amely mosolyt fakasztott a mi arcunkon, a mindennapi kenyérért, a testi erőért, mindenért te neked adunk hálát, Istenünk. Kérünk, hogy ezeket az örömöket szenteld meg, tisztítsd meg és mélyítsd el a mi számunkra, hogy legyenek maradandóak és belső forrásból belőle táplálkozóak. És köszönjük azt is, Istenünk, hogy most készülhetünk ismét ígédnek befogadására. Hadd vegyük azt ne emberi szónak, hanem tőled jövő üzenetnek. Hadd tudjunk túllátni azon, aki szól, és lélekben megragadni téged, az Urat. Mert az Úr az, aki segíthet rajtunk, aki adhatja azt az egy mondatot, adhatja lelkének erejét, adhatja a mennyei kincseket, amelyek bennünket meggazdagítanak, és onnan, ahol éppen vagyunk, tovább segítenek életünk útján. Szólj hát a mi szívünkhöz, lelkünkhöz, személyesen, és add Istenünk, hogy ez az Isten tiszteleti óra szolgálja a mi épülésünket, gazdagodásunkat. Megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 404-es számú énekünk első három verszaka eléneklésével. A 404. számú énekünknek első három verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik: Siess keresztjén, lelki jót hallani.
Lelke jót hallani, Krisztus.
Istennek igéjét, ugye, mint az írva található a Bírák könyve 6. fejezetének 33-tól 40-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek igéje, felolvasom azt a Bírák könyvéből, a 6. fejezetből 33-tól 40-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Amikor az egész Midián és Amálek és a kelet fiai összegyűltek és átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek Jezreel völgyében, az Úr lelke megszállta Gedeont. Megfúvatta a harsonákat, és egybehívta Abiézer házát, hogy kövesse őt. Követeket küldött egész Manasséba, és az is mögéje sereg lett. Követeket küldött Ásérba és Zebulomba, és Naftaliba, és ők is fölvonultak. Ekkor Gedeon ezt mondta Istennek, ha csak ugyanaz én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogy megígérted, íme egy fürt gyapjat teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, az egész föld pedig száraz lesz, erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogy megígérted. És úgy lett. Mert amikor másnap reggel fölkelt, és megszorította a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjúból, egy tele csészényi vizet. Majd Gedeon így szólt Istenhez. Ne gerjedjen föl haragod ellenem, hogy még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát, kérlek, még egyszer a gyapjúval. Kérlek, legyen száraz csupán a gyapjú, és az egész föld harmatos. És úgy cselekedett Isten azon az éjszakán, csak maga a gyapjú volt száraz, míg az egész föld harmatos volt. Eddig tart Istennek ígéje. A Bírák könyve abba a korba vezet el bennünket, amikor Izrael népe már letelepedett az ígéret földjén. Azonban, mint egy refrénszerűen újból és újból előjön az a motívum, hogy Izrael népe elfeledkezett az Úristenről, idegen népek bálványok után kezdtek el járni, és akkor az Úristen azzal büntette az övéit, hogy szomszédos népek hatalmába adta. Ezek jöttek, fosztogattak, legyőzték Izraelnek a seregét, és amikor már elviselhetetlenné vált a helyzet, akkor nyomorúságukban, bajukban újból az Úristenhez kiáltottak, és akkor az Úristen rendszerint egy különleges személyt, egy prófétát vagy egy bírát választott ki, hogy népét általa megszabadítsa. Ebben az ige szakaszban az ellenség Midian, a midianiták, akikkel szemben áll Izrael, és az a személy, az a különleges személy, akit az Úristen ebben a történetben kiválaszt, hogy népét újból megszabadítsa ebből az állapotból, az maga Gedeon. A midianitáknak az volt a harcmodora, hogy ősszel a betakarítás ideje alkalmával jöttek, elrabolták azt a terményt, ami télire, vagy pedig következő esztendőre tartalékként ott lett volna a raktárban, aztán következő ősszel újból jöttek, újból fosztogattak, és elvitték azt a terményt, amely Izraelnek ott lett volna a következő esztendőre. Gedeon egy egyszerű, földműveléssel foglalkozó parasztlegény. Az Úristen ezt a személyt válassza ki, azért, hogy a népét megszabadítsa. Kezdetben Gedeon nehezen akarja ezt a megbízatást elfogadni, de aztán a sokfajta jelkérés után mégiscsak megteszi. Ez tehát a háttér. És akkor most a felolvasott ige szakaszból hadd emeljünk ki néhány nagyon fontos üzenetet. Arról értesülünk belőle, hogy Midian szövetségeseket keres. Egy régi szövetséges társával, Amálekkel lép egyességre, és más szomszédos törzseket is hív szövetségre, azért, hogy egyre többen lehessenek. Azt láthatjuk tehát, hogy elkezdődnek a hadműveletek. Megbeszélik, hogy hogyan vonulnak be Izraelbe, hogyan fogják kifosztani, átkelnek a határfolyón, belépnek Izraelnek az országába, be is hatolnak. És akkor, amikor így megérkeznek, akkor letelepednek
Jezreelnek a síkságán.
Igazából ezek az események egy fenyegető helyzetnek a közelettét jelzik. Ezek az események egy fenyegető helyzetnek a közelettét jelzik. És ez az első gondolat, amit ki szeretnék emelni. Hogy van, amikor így fokozatosan jön valamilyen probléma, helyzet, próbatétel, és van, amikor így derültékből villámcsapás szerűen következik be az a helyzet, és nekem arra valamilyen úton, módon fel kell készülni. Hogyan szoktunk mi általában reagálni azokra a helyzetekre, amelyek vagy váratlanul érkeznek be az életünkbe, vagy pedig úgy fokozatosan, de érzem, hogy közeledik egy fenyegető helyzet. Az egyik nagyon gyakori, balga emberi magatartás az, hogy előre elkezdek aggodalmaskodni. Elindul bennem egyfajta vetítőgép. Én már előre vetítem, hogy abból a helyzetből milyen káron fog származni, milyen negatív következménye, vagy pedig milyen vesztesége lesz az én életemnek. Előre elkezdek aggodalmaskodni, és ebben az előre aggodalmaskodásban annyiszor tönkre teszem magam. Lehet, hogy abból a helyzetből, amit én előre vetítek, valamennyi be fog következni. De az előre aggodalmaskodásban már annyira tönkre teszem magam, és annyira elfogynak az erőtartalékaim, hogy amikor valóban szembesülök azzal a helyzettel, akkor egyszerűen már nincs erőm, hogy valóban valamiképpen megbívjak azzal a nehéz helyzettel, azzal a fenyegető körülménnyel. A másik nagyon gyakori, balga emberi magatartás az, hogy gyáván megfutamodunk. Hogy hadd mondjam így, a nehéz helyzetekből egyszerűen szeretnénk kiszállni. Ebben a történetben ez így valósulna meg, hogy Gedeon otthagyja Izraelnek a népét, otthagyja a hadsereget, és elköltözik egy másik vidékre. Egy olyan helyre, ahol biztonságban érezheti magát. Az egyik amerikai filmrendező fogalmazta meg ironikusan ezt, hogy állítsátok meg a világot, mert ki akarok szállni belőle. Ő is ennyire nehéznek, gonosznak érezte ezt a világot, és annyiszor válasszuk ezt a könnyebbik utat, hogy egyszerűen kiszállok a helyzetből, és hátam mögött hagyok dupla terheket másoknak a vállán. Kétfajta bűnös emberi magatartás. Az egyik, amikor aggodalmaskodom, a másik pedig a gyávaság. Amikor egyszerűen ki akarok szállni abból a helyzetből, és hagyom azt, hogy mások oldják meg az én terhemet is, akik pedig a maguk terhét mégiscsak valamiképpen végig akarják vinni. Ezek után nézzük meg, hogy mi lenne a hitnek a magatartása ebben a helyzetben. Itt egyrészt azt tudnám elmondani, hogy az Úristen nekünk az ilyen helyzetekben különleges bátorságot, meg különleges erőt tud adni. Amúgy gondoljuk meg, hogy mennyire furcsa helyzetben lehetett ez a Gedeon. Hát nem értett ő a hadviseléshez. Hát hadd mondjam, hogy semmifajta kurzust ő nem végzett el ezzel kapcsolatosan. Nem tudta, hogy hogyan kell felépíteni a hadsereget, milyen stratégiát kellene kiépíteni. Egy váratlan helyzetben volt. És mégis kapott annyi erőt és annyi bátorságot az Úristentől, hogy ezzel a helyzettel is vele meg tudott birkozni. Sokszor ember feletti erőket nyerünk az Úristentől ezekben a helyzetekben. Ha ez nem így volna, akkor az első keresztények nem tudtak volna énekelve megállni az ordító oroszlánokkal szemben. Vagy pedig a gályarabok nem tudták volna vállalni azt a sokfajta megmérettetést, szenvedést, amiben részük volt. Pedig felajánlották nekik, hogy hazaköltözhettek. Vagy pedig, hogy áttértek római katolikus vallásra, sokkal könnyebb lett volna ezt nekik megtenni, és mégis vállalták, mert érezték, hogy kapnak annyi plusz erőt, plusz energiát, bátorságot, amivel mégiscsak meg tudok küzdeni azzal a fenyegető helyzettel. De még valamit el szeretnék mondani, mert az igében ez is benne van, hogy tudnélék, ez nem feltétlenül jelent minden esetben sziklaszilárd rendíthetetlenséget, hiszen Gedeon is meginog. Milyen módon? Olyan módon, hogy jel kér az Istentől. Nem bízik ő teljesen abban, hogy az Úristen valóban vele lesz. A jelkérés által tud meggyőződni igazán, hogy az Isten valóban mellettem van. Nem jelent minden esetben rendíthetetlenséget, sziklaszilárd rendíthetetlenséget. Annyiszor megingunk mi is, mert emberek vagyunk. Hogy amikor következik egy nagyon súlyos helyzet, próbatétel, akkor tapasztalom magamon, meg látom másokon is, hogy annyiszor ingadozunk az erő és erőtlenség között, a reménység és reménytelenség között, aközött, hogy az Isten mellettem van, fogja a kezemet, végig fog vezetni, és aközött, hogy úgy érzem, hogy ezt a terhet már nem tudom elviselni, és nem tudom továbbvinni, és nem látom a holnap értelmét. De akkor, amikor így ingadozunk Gedeonhoz hasonlóan, ott van mellettünk az Isten, és megfogja a kezünket. Mert egyedül nem, hanem csak ő vele lehet átélni ezeket a nehéz, próbákkal telített helyzeteket. Másodszor arra szeretnék kitérni, hogy az ígében arról olvashatunk, hogy nem csupán a Földön történnek ilyen stratégiai lépések, úgy, ahogy már elmondottam, hogy előre megtervezi a midiániták csapata, hogy szövetségeseket keres, Amálekkel, meg más szövetségesekkel együtt elindulnak, átkelnek a határfolyón, el fogják venni azt a zsákmányt, ami Izraelé volt. Tehát nem csupán a Földön vannak ilyen stratégiai lépések, elgondolások, hanem a mennyben is. Az Istennek is van harci taktikája. Csak furcsa az harci taktikája, nem az, amit talán mi elgondolnánk. Az lenne ebben a helyzetben a logikus, hogy az Úristen elkezdi az embereket gyűjteni. Elkezd hadsereget összeállítani. Elkezdenek különféle fegyvereket készíteni, vagy pedig beszerezni. Nem ez a harci taktikája az Úristennek, hanem micsoda? Az, hogy egy embert állít a maga oldalára. Ezt a Gedeont. Azt olvassuk róla, hogy az Úristen felöltötte az ő lelkét Gedeonra. És ezt a mondatot kétféleképpen is lehet fordítani, és lehet értelmezni. Egyfelől ez jelenti azt, hogy mint egy ruha beborította Gedeont. Mint egy ruhával, az ő lelkével felöltötte Gedeont. És nyilván, hogy akkor, amikor ezt átéljük és tapasztaljuk, hogy az Úristen a maga lelkével, mint egy ruhát felölt bennünket, akkor ebben érzek egyfajta védettséget. Érzem azt, hogy az én életem biztonságban van. Nem egy alkalommal elmondtam azt, hogy burokban élünk, hogy burokban él a hívő ember. És ezen a burkon az Isten akarata nélkül semmi nem fog áthatolni. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy benne élünk és mozgunk. És ha ezen a burkon mégiscsak valami áthatol, akkor az Úristen a céllal engedi meg a mi életünkben. Az Isten lelke felruház bennünket, és ez ad számunkra egyfajta biztonságot. De fordíthatom ezt az ígét úgy is, hogy a lélek Gedeont öltötte magára. Az előbb Gedeon volt a személy, és a lélek a ruha, most pedig fordítva a lélek a személy, és Gedeon a ruha, az Istennek lelkén. Mit jelent az, hogy az Úristen bennünket, mint egy ruhát magára ölt? Egyfelől úgy gondolom, hogy jelent egyfajta egységet. Úgy, ahogy a ruhának nincs külön élete, hanem úgy mozog, ahogyan azt a gazdája mozgatja. Nagyon szépen meglátszik ez itt Gedeonnak a történetében is. Azt láthatjuk, hogy Gedeon elkezd Isten szerint gondolkodni, és Isten szerint megnyilatkozni. Nagyon furcsa fegyverzetet ad az Úristen. Egy kürtöt, egy üres cserépedényt, és egy fáklyát.
Hát ki indulna el ezekkel az eszközökkel a harcba? Hát kérdezem, ki lenne az a bolond ember, aki egy fáklyával, meg egy üres cserépedénnyel, meg egy kürttel elindulna a harcba? Hát ezek nem jó harci eszközök. Gedeon azért tudja mégis ezt megtenni, mert a lélek lakozást vett benne, és ez azt jelenti, hogy egységben vagyok az Istennel. Az Isten szerint kezdek el gondolkodni. Bármi legyen az, ha emberi logikával nem fér össze, de az Isten lelke valóban lakozást vett bennem, akkor kész vagyok ezt megtenni. Egységben vagyok az Istennel. Az én személyiségem és az Istennek akarata valamiképpen összhangba kerül. Nagyon nagy csoda ez, amikor az Úristen lelke által kész ezt ma is megtenni mi bennünk.
Másfelől pedig ez azt jelenti, hogy a lélek, ami bennünk van, ami mint egy ruhát minket magára öltött, az erővel tölt el. Egyszerűen, hogyha mi egy ruhadarab lennénk, az egyik lelkipásztor a kesztyű példáját hozza fel, azon is gondolkodtam, hogy behozok ide egy kesztyűt, de azt hiszem, hogy nagyon jól érzékeljük azt, hogyha abba a kesztyűbe senki nem tudja bele a kezét, akkor az semmire sem jó. Hogyha az Úristen lelke által nem kezd el bennünket használni, nem tud használni, mert mi nem engedjük, hogy valóban hathatos eszközök legyünk az ő kezében, akkor önmagunkban holt kesztyűk vagyunk. Ha elismerjük ezt, vagy ha nem, ez az igazság, akkor is megáll. Mert gondoljunk bele, hogy önmagunktól az életben semmi alapvető dolgot megszerezni, kimunkálni, pláne megteremteni nem tudunk. Csak ha az Isten használni tud bennünket. Ő irányít, és ő tölt fel mennyei javaival. Mi volt az Istennek a harci technikája? Az, hogy egy embert állította maga oldalára, beborította a maga lelkével, ez biztonságot jelentett Gedeon számára, és ugyanakkor a lélek nem csupán beborította, hanem benne vett lakozást. Ez egységet jelentett az Istennel, azt cselekedte, amit az Isten gondolt, és ez ugyanakkor azt is jelentette, hogy erővel tölt el. Önmagunkban holt kesztyűk vagyunk, de az Isten fel tud bennünket használni. Valóban az a kérdés, testvéreim, engedjük-e, hogy az Isten eszközként használjon téged? Otthon a családban, itt a gyülekezetben, munkahelyi konfliktusok alkalmával tudunk-e ilyen eszközök lenni? Engedjük-e, hogy használjon bennünket?
A harmadik gondolat, amit meg szeretnék említeni, az, hogy akkor, amikor így felövezte az Úristen Gedeont a maga lelkével, akkor Gedeon másokat is hív a harcba. Más személyeket. Először is apjának a családját. Utána a törzset, nyilván ez már egy nagyobb egység, és aztán a szomszédos törzseket is hívja Gedeon, hogy jöjjenek a csatába. És az az érdekes, hogy erre a hívásra ezek a személyek megmozdulnak. És jönnek. Hadd mondjam így, ezek a személyek megszólíthatóak. Elindulnak a hívásra. Azért tartom nagyon nagy dolognak ezt, mert annyiszor érzékelem és látom ennek az ellenkezőjét, hogy szeretetlenek és közömbösek vagyunk. Ha nekem semmifajta hasznom nem származik abból, hogy a másiknak segítsek, akkor nem biztos, hogy elindulok. Gyökösi Endre az irgalmas samaritánus történetére parafrazálva hozta fel azt a történetet, ami egy interjúra épül. Egy kísérletet végeztek, tudnélik egy útra, egy útnak a szélére elhelyeztek egy autó roncsot. És abba a roncsba belehelyeztek egy épp egészséges embert, bekenték valami fajta piros festékkel, hogy vérnek tűnjön, és a kísérletből megpróbálták megfigyelni, hogy mikor fognak megállni, és hányan fognak megállni, és ennek a bajba jutottnak, az úgymond bajba jutottnak a segítségére elindulni. A kísérletből az jött ki, hogy jó néhány autó tovasuhant, és nem állt meg.
Aztán végül megállt egy teherautó, és kiderült, hogy az is csak azért állt meg, mert autó roncskereskedő. Őt is csak a haszon érdekel, de a profit, hogy ebből a helyzetből mennyit tudok profitálni. Nagyon nagy a közömbösség, és nagyon nagy a szeretetlenség a mi életünkben, hogy annyiszor mi is elhaladunk az úton, és nem veszük észre a másik embert. Megvallom őszintén, ebből a szempontból megpróbáltam egy kicsit nyomon érni önmagamnak az életét, és bizonyos szinten különleges személynek gondolom a helyzetemet. Mert gyermekkoromtól kezdve, el egészen középiskoláig, meg az egyetemi évek alatt, meg itt Kolozsváron is, életemnek minden szakaszán éreztem, és tudom azt, hogy van néhány olyan személy, akire számíthatok minden helyzetben, és akit ha éjszaka telefonon felhívok, tudom, hogy jön és segít. De gondolni kell azokra a személyekre is, akik a betesdai bénához hasonlóan keserűen kiáltanak fel, hogy Uram, nincs emberem. Most ezekben a helyzetekben tudj eszköz lenni. És tudj elindulni, mert hidd el, hogy a te személyed által érezheti meg azt igazán, hogy az Úristen valóban gondoskodik róla, és nem feledkezik el. Ne engedjük, testvérek, hogy a közömbösség úrrá legyen rajtunk. Gedeon, amikor hívja a személyeket, családja tagjai, meg a szomszédos törzseket, akkor azok elindulnak, és jönnek. Hadd legyen ez a mi magatartásunk is ezekben a helyzetekben. Szent Györgyi Albert fogalmazta meg életének utolsó szakaszán azt, hogy Uram, segíts abban, hogy a testvérem testvére lehessek. Ne csupán szóban legyünk mi testvérek, hanem naponta könyörögjünk azért, hogy igazán a testvéremnek testvére lehessek, a bajba jutott állapotban is. És végezetül negyedszer arról szeretnénk még szólani, hogy ugye Gedeon sem sziklaszilárd, meginok, és megerősítő jelet kér. Azt a jelet kéri, hogy tudnélik az egész gyapjúfürt az legyen vizes, körülötte pedig minden száraz, utána pedig fordítva a gyapjú legyen száraz, és a fű az pedig legyen vizes, legyen nedves. Mind a fajta két jelet megkapja Gedeon az Úristentől. Meginog, nem sziklaszilárd, és kéri a jelet. Tudjátok, testvéreim, azt tapasztalom, hogy akkor, amikor próbálok megközelíteni egy ige szakaszt, akkor higgyétek el, nagyon gyakran egy mondatnak, egy ige szakasznak, a mondatnak az értelmezése attól függ, hogy a mondatnak a végén milyen írásjel található. Pont, vagy vessző, vagy felkiáltójel, vagy pedig kérdőjel. Na most legyen fel, hogyha ennek a mondatnak a végén, az ige szakasznak a végén, ha felkiáltójel jelenne meg, akkor ez azt jelenti, hogy minden helyzetben, minden ilyen helyzetben jelet kell kérni az Úristentől. Ha megadja számomra a jelet, akkor elindulok, ha pedig nem, nem. Ugye érezzük, hogy azért ez sántít, mert a Szentírás nagyon sok helyen nem ezt tanítja, hanem éppen ennek az ellenkezőjét, gyengeségünkre való tekintettel, az Úristen néha valóban megadja számunkra a megerősítő jelet. Mózesnek is megadta, amikor kérte, de az Úristen szívében nem örült. Jobban örült volna annak, ha Mózes jelkérés nélkül is elindulna, és tenni a maga dolgát. Ott van az egyik, amikor beteszi a kezét a hóna alá, kiveszi, poklos lesz, újból visszadobja, újból kiveszi, már egészséges. Ledobja a botot, kígyóvá változik, újból megfogja azt a kígyót, bottá változik. De az Úristen, hadd mondjam így, nem szívesen akar számunkra mindig ilyen megerősítő jeleket adni, hanem szeretné, hogyha egy jelek nélkül is igazán elindulnánk. Az Új Szövetségben ez így van megfogalmazva, hogy ez a nemzetség jelt kér tőlem. De nem adatik számunkra más jel, csak a Jónás próféta jele. Hogy tudnélik, úgy, ahogy Jónás 3 napot volt a cethalnak a gyomrában, ugyanígy Jézus Krisztus is 3 napot töltött a földnek a gyomrába, és aztán 3. nap feltámadott.
ez számunkra, hadd mondjam így, a döntőjel. Jézus Krisztusnak a keresztje. És a legtöbb esetben legyen számunkra elég ez a jel, hogy az Úristen úgy mutatta ki szeretetét irántad, hogy Jézus Krisztust áldozta érette. Tudjátok, sokszor azt tapasztalom, hogy a jelkérésből sportot űzünk. Annyi embernek az életéből hallom azt, hogy minden nap egyszerűen kinyitja a Szentírást, és ahova kinyílik, ahova az ujját böki, az számára annak a napnak az üzenete. Nem tartom valószínűtlennek, hogy ez valóban megtörténik, és valóban üzenhet a számunkra az Úristen így. De van, amikor lehet, hogy éppen annak az ígének az ellenkezőjét akarja neked üzenni. Veszélyes játék ez, amikor mi így rendszeresen akarunk jelt kérni az Úristentől. Hadd fogalmazzak így, babona a Szentírással. Vagy a teológián tapasztaltam azt, hogy volt olyan személy, aki egyszerre nem tudta eldönteni, hogy az illetőt elvegye feleségül vagy nem. Jelt kért az Istentől, és egyszerűen azt a jelet kapta, hogy neki nem kell elvennie. És aztán a másik azt kapta, hogy nekem már pedig rögtön el kell venni feleségül. És alig telt el néhány év, és aztán válás lett a következménye. Gyengeségünkre való tekintettel az Úristen időnként megadja a megerősítő jeleket. De sportot űzni ebből, naponként ezt tenni, úgy gondolom nem kedves az Úristennek. Egyetlen jel adatott a mi számunkra. Legyen elég az. És tudjátok, gyakrabban tapasztaltam azt, hogy nem kértem az Istentől, és megadta. Amikor nem is kéred, kedvesebben megadja számodra azt a jelet, hogy az egyik, megvallom nektek őszintén, az egyik gyengeségem az, hogy sok esetben nehezen tudok dönteni. Annyiszor döntésképtelen vagyok. De amikor mégiscsak döntök, akkor rögtön utána érzem a szívemben a békességet, a nyugalmat, hogy jó volt az a döntés, vagy nem volt jó. Az Úristen sokszor kérés nélkül is megadja számunkra azt a megerősítő jelet, amire számodra szükséged, ami neked szükséged van. Ebben a történetben megjelenik egy harc, egy nehéz helyzet, egy fenyegető helyzetnek a közelette. Hogyan viszonyulunk ehhez? Elkezdünk aggodalmaskodni, mint egy vetítőgép kezdünk el működni. Gyáva módon megfutamodok, ki akarok szállni abból a helyzetből, dupla terheket hagyok magam mögött. Vagy pedig tudok mégiscsak az Úristentől kapott erővel megállni. És annyiszor meginog a mi hitünk nekünk is, úgy, ahogy Gedeonnak. De olyan jó, hogy ebben a helyzetben is lát bennünket. És adja azt a megerősítő jelet, ami nem babonás jelkérésből származik, hanem amely kegyelméből és szeretetéből jön. Az Isten lelke felruház bennünket, biztonságot ad ez a mi számunkra. Ott belül is elkezd munkálkodni, egységet jelent az Isten is közöttem, úgy, ahogy a ruhának nincs külön élete, és ugyanakkor feltölt erővel, hogy elkezdek úgy mozogni, ahogyan az Isten használni akar téged. Vagyunk-e ilyen hathatós eszközök az Isten kezébe? Engedjük-e, hogy így használjon bennünket? És akkor, amikor mi kérünk a másik embertől segítséget, mozdulnak a személyek. Van-e legalább 2-3 olyan személy az életedbe, akit ha éjszaka felhívsz, akkor tudod biztosan, hogy jön és segít. Annyira kellenek az ilyen személyek, mindannyiunk életében. Jó azt átélni, hogy egy közösségként, egy gyülekezetként vagyunk itt. Mert ez is arra utal, hogy nem vagyunk közömbösek a másik iránt. Hanem tudom azt, hogy Isten tisztelet előtt is, meg után is úgy érdeklődünk egymás élete felől. És tudom azt, hogy nem feltétlenül azért, hogy valamit elcsáncsogjunk, hanem azért, hogy amennyiben tudok, másiknak segítségére legyek.
Tegnap délután egy esküvőn voltam, és egy alkalommal egy leány volt itt, helyettesítette a tiszteletes asszony, itt kántorizált. Elmondta, hogy annyira sokat jelentett számára az, hogy egy gyülekezeti tag odament, és személyesen megköszönte neki azt a szolgálatot. Nem csak a lelkész, vagy nem csak az a személy, aki felkérte, hanem érezte a befogadásnak valami fajta szép jelét ebben a gyülekezetben. Megvallom őszintén, büszke voltam arra, hogy itt tapasztalhattam, mert elmondta, hogy nagyon sok helyen kántorizált, de mi sehol ezt nem érte át. Ne legyünk ettől elbizakodottak, de jó, hogyha ezt átéljük és tapasztaljuk. Amen.
Válaszoljunk az ige szavára, a 250. számú énekünk második és negyedik versszaka eléneklésével. A 250. számú énekünk második és negyedik versszakát énekeljük. A második versszak így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy amikor a próbatételek, a veszélyt hordozó nehéz helyzetek jönnek a mi életünkben, akkor te mellettünk állsz, hogy ne legyünk aggodalmaskodók, vagy ne legyünk olyan gyáva és bűnösen elfutó emberek, akik kikerüljük a problémákat, és ott hagyunk másokat a teherrel, és kétségbe esetten, hanem megadott számunkra azt a bátorságot, azt a sziklaszilárdságot, amely csak tőled származhat, onnan fentről. Amit megbizonyított itt Gedeon is, vagy az első keresztények, hogy annyi hívő ember van, aki ilyen próbatételeken ment keresztül, de csak porszemnyi emberek vagyunk mégis. És hogyha megingunk, hogyha kétségeskedünk, hogyha hánykódunk remény és reménytelenség között, erő és erőtlenség között, vagy hánykolódunk aközött a gondolat között, hogy Istennel mindent véghez tudunk vinni, és aközött, hogy ezt már nem bírom ki, összeroppanok, akkor megfogod a mi kezünket, és ebben az ingadozásban fölemelsz, és csak veled lehet átélni az ilyen súlyos eseményekben a te segítségedet. Köszönjük neked azt, hogy körülvesz minket a te szereteted, hogy elrejtett emberek vagyunk. És köszönjük azt is, hogy ott van bennünk a te lelked, amely bölcsességet ad, amely képesít minket annak véghezvitelére, ami a te akaratod. Köszönjük az embereket, akik körülöttünk vannak, és akiket megszólíthatunk. És úgy, ahogyan egykoron ezek a testvértörzsek indultak Gedeon seregébe, Olyan jó megtapasztalni azt is, hogy vannak még ilyen megnyilatkozások, amikor jönnek, és mások segítenek nekünk. És ebben ott van az Isten aláhajlása. Ott van, hogy ők az Isten követei ebben a mai világban. Bocsáss meg, ha sokszor önzőek és közömbösek vagyunk. Bocsáss meg, hogyha egyre ritkábban válik ez, nem csupán a világban, de a mi életünkben is. Könyörülj rajtunk, és adj igazi testvéri szeretetet. Köszönjük neked azt a végső jelet, amit Jézus Krisztus halálában és feltámadásában adtál, ami arról tesz bizonságot, hogy te halálosan szeretsz bennünket, hogy te életedet sem kímélted attól, hogy bennünket megszabadíts. Légy velünk, hogy nehogy a gyakori jelkérés babonaságába essünk, mert ez olyan útvesztő és olyan szövevény, amelyen könnyű eltévejedni. De köszönjük neked azt, amikor talán kérés nélkül is adsz valamit, talán egy mondatot, vagy egy eseményt a hétköznapokban, vagy egy baráti közeledést, ami megerősít bennünket, és ami a hitünket újból erővel tölti el, újból azt üzeni nekünk, hogy igen, itt volt az Isten, megszólított, mellém állt, segített. Megmutatta számomra azt az utat, amelyet követnem kell. Imádkozzunk Istenünk azokért a személyekért is, akik valamilyen veszteséget éltek át, akiknek könnyük van, fájdalmuk van. Te könnyíts meg az ő terhüket, és te éreztesd meg velük, hogy öröktársként mellettük állsz, jóban és rosszban. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg csendben elmondott könyörgésünket, fohászunkat is. Amen. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy úgy, ahogy azt már tudjuk a szeretetszolgálati perselybe, a kutyfalvi református gyülekezetnek gyűjtünk, ugyanis hatalmas orkánszerű vihar volt a faluban, több száz házat kifedett, ugyanakkor a templomnak a tornyát is ez a vihar levitte, és éppen ezért számukra fogunk gyűjteni. Éppen a napokban találkoztam az ottani lelkésszel, évfolyamtársammal, és előre is megköszönte és örült annak, hogy ebben a gyülekezetben is gyűjtünk, és segítünk nekik. Ugyanakkor még azt szeretném hirdetni, hogy az elmúlt vasárnap többen is elmondták azt, hogy nem jutott abból a bizonyos írásból elég, éppen ezért még 30 példányt fénymásoltam. Aki nem tudott vinni a múlt alkalommal ebből az írásból, az megteheti, még van 30 példány, hátul az asztalnál el lehet venni. Hitvallástételre készülve a 460. számú énekünknek mint a négy verszakát énekeljük. A 460. számú énekünknek az első verszaka így kezdődik, ne csüggedj el, kicsinsereg. Ne csüggedj el, kicsinsereg. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 254. számú énekünk első verszakát énekeljük. A 254. B-jelzetű énekünk így kezdődik, erős várunk, nékünk az Isten. az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.